Hallgassuk Isten igéjét az Énekek énekéből, az egész második részt olvasom. Sáron nárcisza vagyok én, a völgyek lilióma. Mint lilióma tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Mint almafa az erdőfái közt, olyan szerelmesem a legények közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek. Elvitt engem a borozóhelyre, melynek jelvénye a szerelem. Erősítsetek aszúszőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem betege vagyok. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mezőszarvasaira. Ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Szerelmesem hangját hallom, jön már, ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon. Mert olyan szerelmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már a falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsozaton. Szerelmesem így szólított meg. Kelj fel, kedvesem, szépségem, jöjj már! Nézd, vége van a télnek, elmúlt az esőzés, elment. Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje, gerlebúgás hangzik a földünkön. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már! Galambom a szikla hasadékban, a magas kőszár rejtekében. Mutasd meg arcodat, hallasd a hangodat, mert kellemes a hangod, és bájos az arcod. Fogjátok meg a rókákat, a kölyök rókákat, mert pusztítják szőlőinket, virágzó szőlőinket. Szerelmesem enyém, s én az övé vagyok, övé, ki a liliomok közt legeltet. Ha hűs szél támad, és megnyúlnak az árnyak, jöjj vissza, szerelmesem, a hegyszakadékokon át, gazellákhoz, vagy fiatal szarvashoz hasonlóan.
Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 19. rész, 17-től 30. verséig terjedő szakasz. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya hegyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus a zsidó királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád! És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt ez a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjazom, Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét.
Szerető Istenünk, köszönjük, hogy Te felfoghatatlan, kimondhatatlan szeretettel és hűséggel vagy a világ iránt, azon belül a Te néped iránt, azon belül egyen-egyenként irántunk is, akik most itt vagyunk ma reggel, hogy ünnepeljük a Te győzelmedet, halálból való feltámadásodat. Köszönjük neked, hogy megszabadítottál és megváltottál bennünket az önzésről, a szeretetre. Hogy szeressünk téged, hogy szeressük a másik embert, hogy igazi és valóságos kapcsolatokban éljünk. És bocsásd meg nekünk, hogy mi mégis oly sokszor kudarcot vallunk, és úgy kell most eléd jönnünk, hogy újra azt mondjuk: nem szerettünk téged, nem szerettük a másik embert, hanem szerettük önmagunkat, és voltunk ezért kemények, ítélkezőek, gyűlölködők, irigyek, és így tovább. De hozzuk eléd a mi szomorúságainkat, fájdalmainkat is, hogy nem éltük meg azt a szeretetet, amelyre oly mélyen vágyunk a szívünkben, hogy nem kaptuk meg, amit elvártunk, hogy nem adtuk, amit szerettünk volna adni, hogy nincs meg az életünkben ez a bensőségesség. Így jövünk eléd, és így kérünk téged a mai napon, hogy jöjj te is szent lelkeddel közénk. Érints meg bennünket ott, ahol leginkább szükségünk van. Szólíts meg bennünket úgy, ahogy egyedül csak te tudsz megszólítani, hiszen te ismersz bennünket. Vigy el belőlünk minden falat, minden védekezést, minden régi és megszokott, jól bevált magyarázatot, hogy miért nem, és nyiss előttünk új lehetőségeket, új perspektívákat, a te jelenlétednek az örömét, az újságát, a valóságát. Ragadj bennünket magaddal, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét két helyről olvasom. Először Mózes második könyvéből, a 20. fejezet 14. versét. Ne paráználkodj. A másik hely pedig az Énekek éneke, a 8. fejezet 6. és 7. verse. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetét, csak megvetnék érte. Kedves testvérek, örülök, hogy senki nem szaladt ki, amikor hallotta, hogy ne paráználkodj. Tudom, hogy ez már kicsit megterhelő is, hogy 5. alkalommal beszélek erről az igéről. Nem azért van, mert van valamiféle obszesszió a kérdésben, hanem azt hiszem sokkal inkább azért, mert egy olyan területen, ahol Isten meg akarja mutatni a maga teremtési rendjét, ott hatalmas nagy káosz van a mai világban, és újra és újra azt érzem, hogy erről beszélni kell még. Különben, ha egyrészt köszönöm mindenkinek a türelmét, akik úgy érzik, hogy kevésbé érintettek ebben a kérdésben. Másrészt azért tudhatja a gyülekezet, hogy e mögött a kérdések mögött nagyon sok, nagyon konkrét lelki gondozói vagy pásztori tapasztalat, meg kérdés, meg ügy van. Hát nem úgy vagyunk ezzel a kérdéssel, hogy ez minket nem érint. Úgyhogy így köszönöm mindenkinek a türelmét, meg azt, hogy a gyülekezetnek egyik rétege ebben türelemmel hordozza a másik rétegét, akinek meg ezek sokkal inkább szólnak és aktuális napi kérdések. De azért azt is megérem, hogy ez az utolsó igényezés, ne parancsolat, ne paráználkodj hogy parancsolatról, a hetedik parancsolatról. Az is igaz, hogy utoljára 6 éve volt hosszabb összefüggő sorozat ilyen kérdésről, tehát azért őtöltünk keretet. Mert valaki azt mondta, hogy és igaza van, hogy kevesebbet kéne, de többször. Hát nem ilyen egységbe jönnek a dolgok. Több visszajelzést és segítő és építő megjegyzést kaptam a korábbi igehirdetések kapcsán, és 2 ilyen alapján formálódott meg bennem ennek a záró igehirdetésnek a gondolata, amelyben a korábbiaknál sokkal határozottabban szeretnék a ne paráznák, hogy pozitív oldaláról szólni. Kevésbé arról, hogy mit ne tegyünk, vagy mitől óvja Isten az ő szövetséges népjét, és sokkal inkább arról, hogy Isten hogyan erősít és hogyan újít meg bennünket. Hogyan újít meg Isten minket a hűségben és a házasságban. 2 kérdésre fogok összpontosítani. Az első, amit felvetettek nekem, hogy hogyan lehet megerősödni a hűségben. Hogyan lehet a hűséget választani, még nehéz helyzetben is, amikor annyira vonzónak tűnhet, annyira megelégítőnek tűnhet egy a házasság mellett felbukkanó másik kapcsolat lehetősége. Hogy hogyan táplálja Isten irántunk való hűsége ezt az elkötelezettséget. Hogy mi a hűség értéke egy olyan világban, ahol semmi értéke nincs a hűségnek. A másik kérdés pedig így hangzott, hogy beszéltem arról korábban, hogy hogyan hidegülnek el a házasságok, hiszen a házasságtörés az általában nem a nulláról indul, hanem megelőzi egy hosszú-hosszú folyamat. És beszéltem ott a szeretetnek 3 dimenziójáról, a filiáról, ami a barátság dimenziója, az éroszról, ami a szerelem vonzódás dimenziója, és az agapéról, ami meg a választott, döntött szeretet, a legjobbat akarom neked. És arról beszéltem, hogy ahol meghidegül a filia, megszűnik a barátság, ahol megszűnik, meghidegül a szerelem, ott igenis az Isten iránti engedelmességből, hűségből választhatjuk az agapét, a másik szeretetét, hogy megmaradunk. És utána azt kérdezte valaki jogosan, hogy na de akkor itt mindennek vége? És hogyan lobban fel újra a filia? Hogyan lobban fel újra a szerelem, az érosz egy meghidegült házasságban? Erről a 2 dologról szeretnék beszélni egy olyan könyv alapján, ami erről a 2 dologról beszél. Az énekek éneke alapján. Úgyhogy hosszabban fogok először beszélni, hogy hogyan értsük egyáltalán az énekek énekét a Bibliában. A Bibliának a legszerelmesebb, legerotikusabb könyve az énekek éneke. Sokat gondolkodtam, hogy melyik részt olvassuk fel, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy egy olyat, ami nem 18 éven felülieknek szól. Az énekek énekében, ami héberül azt jelenti a legszebb ének, férfi és nő szerelméről olvasunk, sírig tartó, halálos szerelméről. Megjelenik benne a szerelmesnek a vágyódása a társa után. Megjelenik a szerelmes fájdalma, hogy nincs vele a kedvese. Ugyanúgy, mint a közeledésnek a feszültsége, vagy a találkozásnak a gyönyörűsége. A szerelemnek a megmámorisító élményéről olvasunk itt. Az énekek éneke a Bibliában, hangsúlyozom, nem máshol van, nyíltan beszél a meztelenségről, hosszan és kényelmesen elidőzik a testrészek szépsége leírásának költői megfogalmazásánál, de mindezt olyan tiszta és szent módon teszi, aminek alig-alig van párja a mai világban. Mindezt férfi és nő igaz, tiszta, Isten előtt való szerelmének a szentségében, az összefüggésében. Bibliamagyarázatok szerint az énekek éneke nem más, mint a teremtés történetben olvasottaknak a kifejtése. Ahogy Isten megteremti a férfit és a nőt a saját képmására, aztán elmondja még egyszer a történetet, hogy megteremti a férfit a föld porából, azt mondja, nem jó az embernek egyedül, alkotok neki segítőtársát, és aztán megteremti a nőt az oldalából, és utána végre egymásnak találnak. Egy hosszú-hosszú nap után. Valahol ennek az egymásra találásnak az örömét, a szépségét, a teremtőtől való ajándékát fejti ki, adja elénk az énekek éneke, mondják Biblia magyarázat. Az énekek énekének a magyarázata ugyanakkor, mint zsidó, mint keresztény magyarázók oldaláról nagyon sok kérdést vet fel. Évszázadokon keresztül úgy is olvasták ezt a könyvet, mint ami nem csak férfi és nő szerelméről szól, hanem Isten és az ő népe, Isten és az őt kereső, az utána vágyódó emberi lélek, vagy Krisztus a vőlegény és az egyház, mint menyasszony kapcsolatáról, szeretétéről, szerelméről. Régi kommentárok végigveszik az énekek énekének ezeket a leírásait a szerelemről, és rámutatnak az ember lelkének a mozzanatai. Amikor arról beszél az énekek éneke, hogy egész éjjel kerestem a kedvesemet, akkor arról beszél, hogy milyen, amikor az emberi lélek keresi az Istent és nem találja. Vagy amikor a beteljesedettségnek, az extatikus öröméről van szó, akkor arról beszéltek, hogy micsoda öröm, micsoda extatikus öröm az Istennel találkozni lelkünk, szívünk mélyén. Aztán későbbi modern magyarázók hajlamosak voltak arra, hogy úgy értékeljék ezt, hogy a régiek így is olvasták az énekek énekét, hogy azért beszéltek ilyen lelki módon Isten és ember kapcsolatáról ennek a nyilvánvaló szerelmes könyvnek az alapján, mert zavarba hozta őket az a nyílt szexualitás, amit találtak, és hogy a régiek nyilvánvalóan brűdek voltak, gondolták, és ez a lelki síkra terelt magyarázat, ez nem más, mint egy kegyes kísérlet, hogy az előbbieket elfedjük, hogy ne kelljen szembenézni mindezzel. De azt kell mondanunk, hogy a régiek se nem prűdek, se prűdek nem voltak, és nem is választották el mindig, minden időben voltak ilyen idők, de úgy mindig a szexualitást, a testet, a mindenható Istentől. És magyarázatukban, hogy így is értették az énekek énekét, nem a gyávaság játszott szerepet, sőt éppen a bátorság. Tudnélik, bátrak és szabadok voltak arra, hogy az intimitás nyelvén beszéljenek az Úrral való kapcsolatról. Bátrak és szabadok voltak arra, hogy a szerelemnek és a testi szerelemnek a nyelvén beszéljenek akár az Istennel való kapcsolatról. Micsoda bátorság kell ehhez? És bátrak voltak ezzel együtt arra is, hogy a bensőséges szerelmi kapcsolatot az Isten valóságában és Isten előtt éljék meg. Az énekek énekének ez az egyik fontos szempontja a megértéséhez. A másik pedig, amit még el kell mondanom, hogy ez a bibliai könyv az úgynevezett öt tekercsnek a része. Öt olyan kisebb, rövidebb bibliai könyv egyike, amelyeket Izrael öt nagy ünnepén olvastak fel. A legszebb ének a Páska ünnepéhez kapcsolódóan nyerte el a liturgiai helyét. Ez nagyon fontos. Mit ünnepelnek Izrael gyermekei? Az Egyiptomból való szabadulást, aminek az összefüggésében beszélünk a 10 parancsolatról már hosszú ideje. Az Egyiptomból való szabadulás Izrael életének a központi élménye volt. Újra és újra hangsúlyoztam a 10 parancsolattal kapcsolatban, hogy egy olyan népről van itt szó, akinek az élete ajándék. Hiszen Isten szabadította meg ezt a népet a rabszolgaságból, ami a teljes jövőtlenség, a teljes pusztulás volt. Isten kihozta őket Egyiptomból hatalmas erővel. És ezt ünnepli Izrael évről évre a Páska ünnepen. Izrael hitének nagyon-nagyon fontos központi része ez. A Páska ünnepen elmondták a szabadulás történetét, Mózest, a 10 csapást, hogyan jöttek ki Egyiptomból. Ugyanakkor a családi körben szimbolikus ételek elfogyasztásával is megemlékeztek erről az ünnepről, erről az időről. Keserű füveket ettek, ami emlékeztette őket a rabszolgaság keserűségére. Páska bárányt fogyasztottak, ami emlékeztette őket arra, hogy a 10. csapáskor az ajtó félfára kent bárány vére mentette meg őket, mert oda nem ment be a pusztító angyal. Aztán zsoltárokat énekeltek. Isten hatalmas tetteiről beszéltek. És utána jött az énekek éneke. Hogyan ez a hatalmas nagy szabadítási történethez, a zsidó húsvét ünnepléséhez a szerelmes ének? Miért olvasták fel az énekek énekét? Hogy került ez az írás a Páska ünnep összefüggésébe? Bármilyen nagyszerű is volt, amit Isten népe átélt a szabaduláskor, és bármilyen központi is volt ennek az eseménynek az ünnepén történő évenkénti felemlegetése, újra átélése, a veszély fennállt, hogy az ünnep kiüresedik, megmerevedik. Hogy ez egy üres vallási ceremóniává lesz, ami már nem kapcsolódik a szívükhöz. És ezt mindannyian ismerjük, hogy miről van szó, hiszen amit egyszer hatalmas és csodálatos eseményként éltünk meg, az idővel nagyon könnyen megmerevedik és kiüresedik. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkban. A megtérés utáni első szeretet tüzét idő után valahogy az megfakul és elveszítjük. Ez a legtöbbünk tapasztalata. Amikor égtünk az Istenért, az idővel úgy elcsendesedik. Így van ez a szerelemmel. A láng egy idő után már kevésbé vagy kevesebb szenvedéllyel lobog. Amit átélt valaki az esküvőjén, és utána megemlékezik az esküvőjéről, megemlékezik a házassági évfordulóról, mert jó férként nem felejti el. De hát azért az már nem ugyanazt érik hát, amit egykor átéltek. Minden, az élet minden területén igaz ez, hogy hatalmas nagy dolgokat átéltünk, megemlékezünk róla, hogy életben tartsuk, de ez aztán nagyon könnyen idővel elfakul, kifakul, erejét veszíti, ellaposodik. És ez fenyegette Isten népét, hogy megmarad a forma, ünnepeljük a szabadulást, de elvész a tartalom. Hogy megmarad az igazi hit tartalom, az ismeret, de elvész az Isten iránt való szeretet, az Istennel való bensőséges kapcsolat. Hogy végig mondjuk a liturgiában, amit végig kell mondani, de kiüresedik az élő, személyes imádság, már csak kliséket mondunk, nem találkozunk az Úrral. Ismerjük ezt. Hogy végezzük a szolgálatokat, tudjuk a jó keresztény válaszokat, de a személyes kapcsolat az Úrral már szinte nincs is. Ugyanígy, házasságban rutinná válik a szerelem. Igen, drágám, persze, drágám. Hát tudod, hogy szeretlek, hangzik az újság mögül. Minden kiszámított, ismétlődő, unalmas. Ezért volt valakinek ez a zseniális gondolata, hogy a nagy szabadulás története mellé oda helyezi az énekek énekét, a bensőségesség történetét. Hallottuk a szabadítás történetét, végigmentünk a ceremónián, és hirtelen a mindennapokban találjuk magunkat. Az az életet átformáló szeretet, amely megváltotta az Isten népét, amely kihozta őket a halálból, amely történelmi tett és cselekedett, az egyszer csak kiderül, hogy megjelenik az élet mindennapiságában. Abban úgy jelenik meg az Isten szeretete, és az úgy éli, vagy járja át az Isten népének a tagjait, hogy egy olyan nyelvet használ, ami nem más, mint a szerelemnek a nyelve, a hálószobának a nyelve, ennyire közel van. Egészen közelről, egészen személyesen hallunk az Isten szeretetéről. Ez az, amit az énekek éneke elénk. Ez az ének tehát nem csak férfi és nő kapcsolatát énekli meg, hanem tulajdonképpen az Isten szabadítását ünnepli, ami nem más, mint a megváltott szeretett kapcsolat ünnepe. Az egész élet erről szól, Isten Krisztusban megszabadít bennünket, megvált minket a magáénak. Mire? Hogy szeressük őt teljes szívünkből, elménkből, erőnkből. És ugyanezzel együtt Isten megvált bennünket és megszabadít bennünket. Mire? Hogy szeressük a másik embert. Hogy szeretetben éljünk együtt. A megváltás épp azt jelenti, hogy ami a megváltás ellentéte, a halál, ahol elidegenedés van az életünkben, ahol elszakadás van az életünkben Istentől és egymástól, akár a házasságban. Az Isten szabadítása az, hogy létrehozza a lehetőségét, helyreállítja ezt és gyógyítja ezt. És Isten úgy beszél erről a szeretet kapcsolatról, mint szövetség. Mi ez? Gondolkodtam ezen, a szövetség nekem egy teológiai fogalom volt inkább, de rájöttem, hogy úgy tudom ezt talán a legjobban megfogalmazni, hogy a teremtett világban Isten szándéka szerint a szeretett kapcsolatok azok nem csak abból állnak, hogy fellobbant a szerelem, és most együtt vagyunk addig, ameddig éppen ez még lobog. Amikor fellobban a szeretet, és együtt vagyunk, és egymást választjuk, akkor szövetséget kötünk. Azt jelenti, hogy keretet adunk ennek a szeretetnek. Azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ígéretet teszünk, hogy hozzád tartozunk. Akkor is, amikor már nem fog így lobogni, vagy nem fog így élni. Ugyanezt tesz Isten velünk Krisztusban. Elhív, megszólít. Ő benne nem fakul meg a szeretet irántunk. Bennünk igen, de azt mondja, nem mondja Isten, ha nem szeretsz annyira, akkor szia, majd kezdek valaki mással. Hanem szövetséget kötött velünk. Ígéretet tett. Hozzánk tartozik, mi pedig hozzá tartozunk. A szövetség lesz a kerete ennek a szeretet kapcsolatnak Istennel és a házasságban is. Ez tehát, ami az énekek éneke, amit az énekek éneke hordoz, amit jelent. Hogy Isten megszabadított, és ez lehetővé teszi a vele való bensőséges, személyes, élő kapcsolatot, nem csak egy külső ceremóniát. És Isten megszabadított, és ez lehetővé teszi a bensőséges kapcsolatot a másik emberrel, a házastársunkkal. És mindemögött ott van az ő hűsége. Mindemögött ott van az ő üdvözítő, szabadító munkája. Az eddig elmondottak alapján fordítsuk most figyelmünket már konkrétan ahhoz a részhez, amit felolvastam. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír, úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Az énekek éneke tehát a szerelem nyelvét és képeit alkalmazza arra, hogy bemutassa az Istennel való szeretet kapcsolatot. És nem mondtam, két dologról fogok most szólni, az egyik, hogy hogyan újítja ez meg az Istennel való kapcsolatunkat és a hűséget. És utána hogyan újítja ez meg a házastársra való kapcsolatot. Talán meglepő, talán szokatlan, talán ijesztő először, hogy Isten szerelmes nyelven beszél velünk, de ugyanakkor gyógyító és felszabadító, szívünket megejtő. Ez a nyelv, amit használ, ez a bensőségesség nyelve. Ez Isten szeretetének a nyelve, a szenvedélyes szerelem nyelve, amelyről azt mondja, hogy ennek a szerelemnek a lángja az Úrnak lángja, összekötődik a kettő. Ez a nyelv az imádság nyelve, az imádás nyelve, a dicsőítés nyelve. Aki bekerült már Isten jelenlétébe, és bármikor imádkozott igazán, és dicsőítette, vagy imádta őt, az rájön arra, hogy az valahol a szerelemnek a nyelve. Egy-egy ének, amit ma is énekeltünk, abszolút Istennek énekeljük, és szerelmes ének. Hasonlóan ahhoz, amikor Isten ugyanezt a nyelvet használja, de a megbántott, a megcsalt szeretőnek, vagy hitves társnak a nyelvét. Így beszél Jeremiásnál az ő népéhez, aki elhagyta őt, emlékszem rád, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Emlékszel, hogy milyen volt, amikor még ért a szeretet, de réges-rég összetörted igádat, mondja Isten, széttépted köteleidet, azt mondtad, nem akarok szolgálni, de minden magas dombra és minden bujazöld fa alá lefekszel, mint egy paráz. A domb és a fa az a báványimádást jelenti, ott történt az idegen istenekkel való kultusz. És Isten a szerelmes nyelvén beszél erről, hogy emlékszem a szerelmedre, ahogy velem jöttél, de ma már ott paráználkodsz minden mással. Micsoda drámai módon beszél Isten a velünk való kapcsolatról. Majd ezt mondja, ha valaki elbocsátja feleségét, mondja Isten, és az eltávozza a férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Te pedig, mondja a népének, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? Nézd föl a hegytetőkre, és lásd meg, hol nem háltak veled. Kiültél eléjük az útra, mint az arab a pusztában, gyalázatossá tetted az országot, paráznaságoddal és gonoszságoddal. Ez is a szerető nyelve. A megcsalt, a becsapott szerető nyelve. Az énekek énekében Isten a boldog szerető nyelvéről beszél, aki megtalálta a beteljesedést és az örömét, azért, hogy ezen keresztül egészen közel jöjjön hozzánk, és közel hozza a velünk való kapcsolat valóságát. Hogy nem csak nagy ünnepeket ünnepelünk, hogy Jézus meghalt értünk és feltámadt, hogy mi történt a történelemben, a megváltás nagy történetében, hanem hogy ezt egészen személyesen, egészen közel hozza az életünkben. Ez a felolvasott rész három erőteljes képet használ. Az egyik a pecsét, a másik a halál, illetve a sír, a harmadik a tűz képe. Hogyan szeret minket az Úr, az ő szerelmes fiában, Jézus Krisztusban. A szerelmes így szól, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Mi van e mögött? Az van e mögött, hogy a szerelmes azt mondja, hogy hadd legyek ott, hadd legyen ott a jelenlétem, a lenyomatom, kitörölhetetlenül a társamon. A pecsét ezt jelenti. Azt mondja, hogy ne csak egy gyűrű pecsételje meg, hogy a másikhoz tartozom, hogy ő hozzá tartozom, én annyira szeretem, én annyira oda akarok tartozni, én annyira egy akarok lenni vele, hogy hadd legyek én magam ott te nálad. Hadd legyek én magam ott a szívedben örök pecsétül. Hadd legyek én magam ott a szeretlelem visszavonhatatlanságának, megváltoztathatatlanságának a jeléül. Hogyan értjük ezt Isten és ember kapcsolatára? Hát ezt tette Jézus Krisztus, amikor arról beszél az Új Szövetség, hogy Krisztus elpecsételt minket, eljegyzett minket a Szentlélek által. Akkor a Szentlélek beköltözik az életünkbe és a szívünkbe, ami mindenkivel megtörténik, aki Jézus elé jön és megnyitja az életét előtte, akkor nem csak egy jegyet kapunk, nem csak egy keresztet a nyakunkba, hogy most már itt van rajtunk ez a külső jegy, őhozzá tartozunk. Vagy ilyen értelemben a keresztség nem csak egy esemény, ami megtörtént, hanem a szívünkbe árasztja a lelkét. Jézus önmagát pecsételi bele, írja bele a mi életünkbe. Ez a szerelmes nyelvezet. És ezzel együtt minket felvet önmagába, minket bezárt a szívébe. Kitörölhetetlenül ott vagy ő benne, hiszen ha azt valljuk, azt mondjuk a Bibliával együtt, hogy Jézus a mi bűneinket vette magára a kereszten, és ez nem csak egyetemes, hogy az egész teremtett világ minden bűne ott van rajta, hanem egészen személyes ugyanakkor, akkor ott vagyunk rajta, ott vagyunk benne, ott van a lenyomatunk, valahol ő benne. Ez a szerelem, ez ugyanakkor halálig, sírig tartó szeretet. És ebben kerül egymás mellé a szerelmesének és a passió története. Sírig tartó szeretete Istennek, amellyel minket szeret, mert Jézus leszáll a halálba és a pokolba. És ha valami Jézust a kereszten tartja, az ez a szeretet. Hadd olvassak egy verset, ami eszembe jutott ennek kapcsán. Következő, és szerintem gyönyörűen megfogalmazza ezt, amikor először olvastam, ez nagyon megragadott. Azt olvassuk, hogy miért épp egy nehéz kereszt volt az, és miért kellett hordanod, minek a vasszög, hát hogy nem látták, csak a szeretet tartott ott. Kereszt volt az, mert a kereszten a tolvajok vesztek el, és míg Jézus itt járt ezen a földön, a szívünket hordta el. És ez a szerelemnek a nyelve. Mivel ejt bennünket rabul Isten? A szeretetével ejti meg a szívünket. A szerelmével kötelez el minket magának. A szerelmével kötöz bennünket önmagához. Az Isten szeretete, mondjam így, csábít bennünket, oda győz meg minket arról, hogy ő hozzá akarunk tartozni, és az övéi akarunk lenni. Ez a halálig tartó szerelem, amellyel Jézus megejt bennünket a magáin. És aztán azt mondja erről az énekek éneke szerzője, hogy az olyan, mint a tűz, semmi víz el nem mondja. Ez az Isten irántunk való szeretete, és ez az Isten irántunk való hűsége. Ez a szeretet és a hűség természete. Ez a szeretetek és a hűségnek a semmihez nem fogható értéke ebben a világban. Ha valaminek értéke van a világban, a kapcsolatok, az a szeretet és a hűség. Az a hűség, hogy akármi van, kimondtam és odatartozom és megmaradok ebben. Ez az a hűsége Istennek, amelyen odafordul hozzánk, amikor mi hűtlenek vagyunk. Amikor mi nyomorultak vagyunk. Amikor mi elhagyjuk őt. Isten ezzel a hűséggel ad újabb és újabb lehetőséget Izraelnek, csak addig mondja, hogy nem jöhetsz vissza hozzám, amíg Izrael nem akar megtérni az ő hűtlenségéből. Amikor megtér, visszamehetnek Istenhez. Istennél mindig van újrakezdés. Ha valamiért értéke van a hűségnek ebben a világban, ha valamiért értéke van annak, hogy a hűséget választjuk a házastársi kapcsolatban, akármilyen nehéz is a helyzet, az azért van, mert Istennek ez a hűsége és ez a szeretete a legalapvetőbb valóság, ami ezt a teremtett világot összetartja, vagy egyben tartja, ami létezik, ami bármit él. És ebből meríthetünk erőt, ebben akar megújítani minket Isten, ebben a hűségben és ebben a szeretetben, hogy erőt kapjunk, és hogy értéke legyen annak, hogy hűségesek maradunk a másikhoz, nehézségekben is. És innen jön aztán, hogy hogyan újítja akkor ez meg a házasságot. Ha tényleg emiatt a hűség miatt van értéke, van értelme ezt választani és dönteni, akkor hogyan újulunk meg? Hogyan újulhat meg egy meghidegült házasságban a barátság, a filia, a szerelem, a vonzódás, az érosz? Hogyan történik ez? A kérdés az, hogy ha a hűséget választjuk, akkor onnantól holtomiglan, holtodiglan a hidegségben élünk. Hűségesek vagyunk, és látjuk, hogy ezzel Isten útján járunk, de onnantól aztán kész, vége, elment, elmúlt, életem végéig, mert Istennek hűséges vagyok, ez marad. Megújulhat a barátság, fellobbanhat a szerelem, életre kaphat a szenvedély. Ha valaki végigolvassa az énekek énekét, és azt mondja, hogy ez Isten szava, és ez a Bibliában van, nem juthat arra a következtetésre, hogy Isten ezt ne akarná úgy. Ha Isten alkotta a házasságot, és olyannak, amilyennek, ha Istennek az a célja és az a vágya, hogy ez a rend, ez ne bomoljon fel, ha Isten teremtette bensőséges kapcsolatra a férfit és a nőt, ha az énekek éneke valóban a teremtési rendnek a kifejtése, akkor Isten semmiképpen nem mondja azt, hogy kinkeservesen és fogcsikorgatva maradjatok hűségesek, úgy éljetek le az életeteket az ő dicsőségére, mert több nincs. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten a megújítás és a megújulás oldalán van. Mert ez az ő teremtő terve. Mert ő meg tud újítani. Mert ő meg tud gyógyítani. Mert ő fel akar frissíteni. Mert ő kiteljesedésre akar vezetni minden ilyen kapcsolatot. És azt gondolom, hogy nincsen nagyobb esély és nincsen nagyobb bíztatás, mint Isten maga. Isten személye, Isten rendje, Isten akarata. Létezik-e bármilyen könyv, módszer, bölcsesség, amely pró vagy kontra bármivel többet tudna adni nekünk egy ilyen helyzetben, bármivel érvényesebbet tudna mondani, mint az, ami itt van a legszebb énekben. Mint az, hogy Isten ott van a legszebb ének minden sora mögött. A szerelem lángra lobbantása annak a munkája, aki szenvedélyes szeretettel szeret minket. Aki bensőséges kapcsolatban akar lenni velünk, és aki bensőséges kapcsolatra teremtett minket más emberekkel. Mégis néhány konkrét lépés és gyakorlati lépésről hadd beszéljek röviden befejezésről, ami ebben a folyamatban irányt adhat nekünk. Ha Isten feltölt és betölt az ő szeretetével, ha megújít, ha reménységet ad, akkor ez az alapja mindennek. Egy fontos lépés az a bocsánat kérés. Tudnélik az, hogy a házastársunktól bocsánatot tudjunk kérni mindazért, amellyel megbántottuk, amiben elhanyagoltuk, amiben figyelmen kívül hagytuk. Nehéz ez, mert a hosszú folyamatban való elhidegülés nem úgy jön létre, hogy egy nagy botrány volt, hanem sokszor úgy, hogy egyszerűen csak folyamatosan múlasztottunk, csak folyamatosan mindig hátra került a párom, nem volt fontos, mindig volt náluk fontos. A meghidegült kapcsolat mögött legtöbbször évek húzódnak meg. A felismeret, hogy magára hagytad őt. Hogy magára hagytad, mert a munkát, a hobbit előbbre, többre értékelted, vagy előbbre helyezted, mint a társadat. Ha elég jönnek azok a helyzetek, amiben megbántottad, amiben fájdalmat okoztál neki, akkor mondjuk ki, kérjünk bocsánatot. Ha szembesülsz végre a kemény szívűséggel, az általad okozott fájdalommal, ha kész vagy ebben bűnbánatot tartani, akkor elkezd meglágyulni, megolvadni a szíved. Akkor a sebek, a fájdalmak, amikor kemény réteget húztak az ember szíve elé, mert el akarják kerülni az újabb sebet, akkor ezek a kemény rétegek elkezdenek megolvadni, elkezdenek ledőlni. És ezért döntő a bocsánatkérés és a megbocsájtás. Itt kezdenek leomlani a fel. Nem azt jelenti ezt, hogy már úgy érezzük, hogy mindenre készen vagyunk, de úgy, hogy így döntünk, hogy kimondjuk a bocsánatkérést, és kimondjuk, hogy meg akarunk bocsátani. Aztán imádkozzatok együtt. Nem arról szól itt az együtt imádság, hogy egymásnak imádkozunk, de ha együtt Isten elé jöttök, lehet, hogy nem is tudtok mondani semmit, csak sírni Isten előtt, de nem baj. Azért, mert az imádság nyelve, ahogy mondtam, az a személyesség, az a bensőségesség nyelve. Ott jelen vagytok az élő Isten előtt. Ott jelen vagytok egymás számára is. Az imádságban nem fogtok szerepeket játszani, nem fogtok hazudni. Amikor kiöntitek szíveteket Istennek, amit a másiknak talán fáj hallani, mert őszinte vagy, de közben mégis az Isten előtt, az Isten jelenlétében valahogy találkoztok. Valahogy úgy találkoztok, ahogy talán már hosszú ideje nem. Lelkileg az Úrban. Nem kell előre gondolkozni, hogy mit fogtok mondani, hanem kezdjetek el imádkozni. A többi legyen Isten dolga. Aztán tegyétek a szeretet cselekedeteit. Nem kell arra várni ebben a helyzetben, hogy ha majd szerelmes leszek újra, akkor teszek valamit a másikért, vagy akkor leszek gyöngét, hanem kezdjük el cselekedni mindazt, amivel kifejezzük a másiknak, hogy szeretjük. Apró dolgok, vagy nagyobb dolgok. Ha Isten szeretetében bízunk, akkor talán félre tudjuk tenni az ént, a saját elvárásaimat, hogy én mit várok a másiktól. És el tudom kezdeni azt cselekedni, amit a másiknak adni akarok szeretetből. Ez ad neki lehetőséget, hogy érzelmileg feltöltődjön, és újra a szívében megjelenjen a szeretet a a szerelem érzése is. És aztán, ahogy visszakapjuk, akkor ez meg bennünket is megerősít. Valakinek el kell kezdeni a szeretet cselekedeteit tenni a másik iránt. Nem lehetünk a saját szükségeinknek, a saját elvárásainknak a rabjai, mert akkor csak távol állunk egymástól, és vádoljuk egymást, hogy mit nem kapunk meg tőle. Meglátogathatunk, ha már elindult ez a folyamat, közösen olyan helyszíneket, amelyek fontosak voltak a múltunkban, a kapcsolatunkban, ahol nagy dolgok történtek az életünkben. Feleleveníteni a helyeket, az emlékeket, ahol ami fontos a közös életben. Készítsünk teret időben és térben a szabad, elvárásoktól mentes időtöltésre. Egy házaspár egy ilyen állapotban azt mondja, hogy eljutunk oda, hogy el akarunk menni együtt egy hétvégére valahova a gyerekek nélkül, akkor nagyon fontos, hogy ne az legyen bennük, hogy most aztán mit kell megoldani és mit kell elérni ezen a hétvégén, hanem elvárás nélkül menjünk és kezdjünk el együtt lenni. Ez néhány gyakorlati pont. Ha Isten szeretetére és hűségére bízzuk magunkat, ha kimondjuk Isten előtt együtt, hogy vétkeztünk egymás ellen, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de újat akarunk kezdeni, ha szem előtt tartjuk ezeket az irányokat, hogy imádság, hogy megbocsájtás, hogy teszünk a másikért, hogy megpróbálunk visszamenni a múltunkba, ahol még jó volt együtt, akkor hihetjük, hogy Isten munkálkodik. Isten meg akar újítani. Isten a megújulás oldalán van, a személyes életünk és a házasságunk vonatkozásában is. Adja Isten szent lelkének a jelenlétét, megújító tüzét, hogy az, ami parázslik az életünkben, parázslik a szívünkben, az újból fel tudjon. Így énekeljük a következő éneket, és így jöjjünk Isten elé házastársként is, és minden más családi helyzetben is. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, úgy alkottál meg bennünket, hogy mindannyian szeretetre vágyunk, mély, bensőséges, valóságos kapcsolatra, amelyben tudjuk, hogy szeretnek minket, és amelyben mi is szeretünk. És ez az, ami miatt szomjazunk. Szomjasnak találjuk magunkat újra és újra, mert ebben a megtört, megromlott világban soha nem lesznek teljesen ezek a kapcsolatok. És keresünk, sok helyen szaladgálunk, várunk, és nem halljuk meg, hogy Te magadhoz irányítasz minket, hogy Te a veled való mély közösségbe hívsz, hogy Te a Te szerelmedet ajánlod, és arra hívsz, hogy Te érted éljünk, Te érted dolgunk, hogy benned találjuk meg az elrejtettséget, a biztonságot, az értékesség érzésünket. Kérünk, újíts meg a veled való közösségben. Ha van olyan közöttünk, aki most jutott oda, akár egy hosszabb folyamat részeként, akár úgy, hogy egyszer csak ma hirtelen szembe találta magát veled, hogy nincs meg ez az élő kapcsolat, de vágyik rá. Együtt imádkozunk érte, hogy most a csendben, az imádságban be tudjon lépni ebbe a kapcsolatba, oda merje adni magát neked. Meg tudja nyitni a szívét előtted, Jézus. Betöltse őt szemvelket, kiálljon a szívébe a szeretetet. Megszülesse az, amit egész életében keresett, és csak te lehet találhat meg. Látkozunk Urunknál azokért, akik özvegyen vannak jelen, özvegy testvéreinkért, akik nagyon jó kapcsolatban éltek az házastársukkal, és elvesztették. Könyörülj rajtuk, erős is őket, bátorítsad. Hiszen valóban ebben a világban nem a házasság a legfőbb jó. Imádkozunk azokért, akik nagyon vágynak társra. Ha tudják újra és újra te elét hozni ezt a kérdést. És miközben imádkozunk, hogy adjál társat, hogy senki szívében ne alakuljon ki egy hamis és téves elvárás, mint a házasságban a legfőbb jó is abban minden megoldódik. Imádkozunk a házastársakért, házaspárokért, gyülekezetben, baráti körünkben, családunkban, ahol annyi teher, annyi nehézség van, fájdalom, csalódás, sebek. Kérjük, hogy azt, amit úgy nyilvánvalóvá tettél, hogy te egységet és megújulást akarsz, azt cselekedd. És akik közöttünk vannak, és a szívünkbe meg kell születnie egy döntésnek, hogy bíznak benned, és hisznek abban, hogy te képes vagy arra, amit nem éreznek lehetségesnek, de bíznak és hisznek és engedelmesek. Könyörgünk életek, hogy hozzák meg ezt a döntést. Induljanak el a gyűjtőlás útján, és te cselekedjél. Így imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért, hogy te őrizd meg bennünket, és támadkod úgy, növekedjen, szaporodjon ez a gyülekezet, hogy közben mégis meg tudunk valamit a személyes kapcsolatot, a személyes testvéri kapcsolatok értékelésében, hogy kialakuljon ezek a kapcsolatok, hogy mi ilyenek a testvéri kapcsolatok közöttünk, hogy mindenki találhasson olyan testvéreket, barátokat, akár kis csoportban, akár máshol, akikkel együtt hordozzák az életnek a terhelyét, akikkel együtt támogatják egymást. Imádkozom most különösen ezen a hétvégén, amikor a lakótelepi gyülekezetek vannak együtt, ezekért a gyülekezetekért, a lakótelepi misszióért, azokért az embereket, akik lakótelepen élnek, és talán még inkább elvesztették a kapcsolataikat, kiszakadva az ő gyökereiből, távol élve rukunoktól, bent élve olyan nagy házakban, ahol nem épülnek kapcsolatok és közösségek. Imádkozunk sok-sok egyedül lévő emberért, hogy szereteted ezeken a közösségeken, gyülekezeteken keresztül jusson el, és minél több ember ismerjen meg téged, és nyugodjon meg az ő lelke, te benned, a szeretetedben. Imádkozunk, Urunk, így egész hazánkért, egész népünkért, egész nemzetünkért. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes hozzánk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.